Péter első levele, harmadik rész, a nyolcadik vers így szól. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Így szól az Isten igéje, imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyi édesatyánk, azért, hogy ma reggel is szólhat a te igéd. És köszönjük neked, Varga Gyula testvérünként, aki ismét közöttünk van, hozta nekünk a te üzenetedet. Imádkozunk azért, hogy a te lelked szóljon általa és formálja át a mi szívünket. Kérünk, szólj ma hozzánk, add, hogy ne menjünk el úgy, hogy a te igéd nem végezte el a dolgát a mi szívünkben. Imádkozunk azért, hogy bárhol ma a hazánkban szólják a te igédet, az végezze el a dolgát, és a mi népünk szíve forduljon újra te hozzád. Kérjük, adj megtérést ennek a népnek, adj megtérést a gyermekeinknek, fiataljainknak, hogy mindannyian te benned tudjunk gyökerezni, benned tudjunk állni, te legyél a mi életünk valódi forrása. Ezt kérjük ma tőled, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Először is szeretném a testvéreket köszönteni, mint győri lakos most már, és győri gyülekezetnek a tagja, és nem szeretném elfelejteni, a Péter volt olyan kedves, hogy megkérdezte, hogy hoztam a Győrből köszöntést a testvéreknek. Igen, hoztam. Múlt héten voltak vendégeink is, nem is tudom, hogy itt vannak-e azok a testvérek, akik vendégségben voltak nálunk. Megvannak, bocsánat, igen. Majdnem minden alkalmunkra eljöttek, mert a hétfői imaórára gondoltam, hogy nem akarnak eljönni, de kiderült, hogy tévedtem, de voltak szerde alkalmon, vasárnapi alkalmon is, és hát mondtam, hogy jövünk ezen a héten, és akkor személyesen átadjuk a testvéreknek a köszöntést. Ezen a mai délelőttön olyan igét szeretnék hozni, amiben különös tanítás nincs. Arról szól ez az ige, amit én szeretnék egy pár szóval elmondani, az, ami engem érintett, illetve amit tanulok. Remélem, hogy nem csak én járok ebbe az iskolába, hanem mindenki, aki Isten gyermeke. És én folyamatosan olvasva az igét, a Péter első levelét olvastam, és amikor ide jutottam ehhez a részhez, megmondom őszintén, egész másra gondoltam eredetileg, hogy hozok a testvéreknek, de onnantól kezdve át kellett fordítani ezt a dolgot, és ezzel foglalkozni. És egy kis reklámot is szeretnék csinálni, és azt hiszem, Isten tiszteleten szabad a Péter levelének. Ez egy nagyon-nagyon rövid levél, és amilyen kommentárt megnéztem, egyértelműen a harmadik rész és a negyedik rész miatt azt mondják, hogy ugye a bekövetkező szenvedések, keresztény üldözések miatt íródott ez a levél, és biztos, hogy igaz. És látjuk, hogy Ázsiában, akik élnek, azok tudják, hogy mit jelent az, hogyha üldözik azokat az embereket, akik szeretik az Úr Jézust. Talán azért mégis elolvasva az egészet, azt a reklámot hadd mondjam, hogy 105 versből áll. 15 perc alatt elolvasható. És olyan töményen benne van mindaz, ami az életre vonatkozik. Amit a Péter például elmondott, én azt gondolom, hogy talán erre jók a teológiai kérdések, egyes bibliatanulmányozó hetek, hogy a gyökereinkről beszéljünk, és hogy mi a mi identitásunk. És ez az ige, és az egész levél, mintha arról beszélne, hogy amit te tudsz Krisztusról, ahogy te élsz Krisztusban, az hogyan jelenik meg a mindennapokban. Volt egy nagyon érdekes nem hívő ember, mondta, de úgy megrázott engem ez a gondolat. Valaki azt mondta, ne azt kérdezd, hogy a másik ember miben hisz, hanem hogy mit tesz. Érezzük, hogy ez azért nem teljes igazság, de van benne valami, ami kifejezi azt, hogy amit mi hiszünk, annak milyen valóságtartalma van. Hogyan lesz az igaz a mi életünkben? Egy német evangélikus lelkész megírta azt a könyvet, hogy az új reformáció, és ő azt mondta, hogy nekünk olyan hitre van szükségünk, amikor baj van, akkor is rátámaszkodhatunk. Mert az Istenbe való hitnek nem sok értelme van önmagában, hogy egy gyülekezetben, az ott lévő tanításban hisz, elhisszük azt, amit ott tanítanak, és azt mondjuk, hogy az az igaz. Nekünk olyan hitre van szükségünk, ami megerősít. És egy kicsit szeretnék azért bele menni egy pár dologba, hogy kihez szól ez a levél. Először is írja azoknak a hívőknek, akik azon a vidéken éltek, ezben a szétszóratásban, az Ázsiában lévőknek, ír a szolgákhoz, és csak akkor egy-egy mondatot szeretnék felolvasni. A kettő, második rész 18. verse, ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Az asszonyokhoz szól, a harmadik rész első versében, ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednének az igének. Feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. De szól a férfiakhoz is a hetedik versben, és ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt a feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. És szól a vezetőkhöz, presbiterekhez is, az ötödik rész 1-3-at azért elolvasnám. A közöttetek lévő presbitereket tehát kérem én a presbitestárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És szól az ifjúsághoz is. A ötödik rész, ötödik vers. Ugyanígy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a bőgősöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. És úgy gondolom, hogy ez a levél egy tömény életgyakorlati teszt. Akik multi cégnél dolgoztok, vagy bankba, vagy valami olyan helyen, ahol erre adnak, ez mindenütt divat, hogy teszteket készítsenek. Egyrészt azért, hogy az a munkatárs, aki ott dolgozik, fölismerje, hogy ő kicsoda, ha netán nem ismerné magát. Másik szempont az, hogy fölismerve a saját adottságait, tulajdonságait a kollégáihoz kapcsolódóan egy jó munkatársi kapcsolatba tudjon lenni. Én azt gondolom, hogy ez a levél a hívő marketingnek az a része, ahol lehet tesztelni az embernek magát. Én azt tettem föl magamnak is ezt a kérdést, és hát nyilvánvalóan akkor a testvéreknek is föltehetem, hogy a benne foglaltaknak én milyen mértékben felelek meg. És akkor itt már lehet gondolkozni azon, hogy milyen skálán mozogjon ez a teszt, és még az nagyon jó, hogyha az ember maga mellé veszi azt a valakit, aki az életében a legközelebb áll, hogy vajon, amit én kitöltök tesztet, az megfelel a valóságnak, vagy még egyszerűbb, ha neki is odaadom a rólam szóló tesztet, és ő bepontozza, és én is bepontozom, és utána összehasonlítom, hogy egyáltalán én mennyire ismerem saját magamat, és egyáltalán az vagyok-e, akinek gondolom magamat. És úgy látom, hogy a levélnek a fő mondani valója számomra a hívő ember kapcsolatai. Ezt azért merem mondani, mert döbbenetes itt ez a harmadik rész, hogy gyakorlatilag a levél felénél vagyunk, és ott úgy kezdi ezt a nyolcadik verset, hogy végül. Erre a kommentárok azt mondják, hogy ez nem időben rendi végül, hanem úgy is lehetne foglalni, hogy összegezve. És hogyha ennek a levélnek az egyik gondolat súlypontja, hogy összegezzük, amit olvastunk ott, akkor idézőben mindegy, hogy előtte mi van írva, meg utána mi van írva, együtt kell kezelni az egészet. És milyen érdekes, hogy nem arról beszél a hitről ott az elején, de nem azt a hitnek az alapját teszi le, mint amit Pál apostol megtesz a római levélben, a Korintusnak és más gyülekezetnek, az efezusi leveleknél, ahol egyáltalán a kereszténységnek az alapjait leteszi, nem azért, mert arra nincs szükségünk, de talán most, ebben a helyzetben, és ezen a vasárnap valahol erre is szükségünk van, vagy talán erre nagyon. Megmondom őszintén, hogy miért volt az a gondolat, hogy ezt az igét hozzam, mert én a vezetőség választáshoz szerettem volna kapcsolódni egy egész más igével. És arra jöttem rá, hogy ez is oda tartozik valahol, de nem direkt módon, hanem indirekt módon. És nem is a vezetőkhöz szól, hanem hozzánk gyülekezeti tagokhoz. Mert úgy gondolom, hogy holnaptól valahol egy új gyülekezeti forma vagy helyzet fog előállni, ha új vezetők lesznek, és azon kívül, hogy mi hogyan döntünk, hogyan lépünk ebben a kérdésben, ennél van talán még egy fontosabb kérdés az egyén oldaláról, hogy én mit teszek bele. És aztán egy amerikai elnök mondta, ezt a mondást talán éppen Kennedy volt, nem tudom pontosan idézni, majd Monti talán tudja, amikor azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy az állam mit tehet értem, hanem az a kérdés, hogy én mit tehetek az országomért. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont a gyülekezetben is, úgy gondolom, még hogyha így ezt a kifejezést nem találjuk a Bibliában, de utána az Úr Jézus is mond egy olyan mondást, amit egy evangélistától nem hallunk, Páltól kell megtudnunk, ő meg valamelyik tanítványtól, mert azt mondja, hogy mint az Úr is mondta, ezt a mondatot jobb adni, mint kapni. Tehát az egész elv arra vonatkozik, hogy mindig az a kérdés, hogy én mit tudok adni, itt az én nem nagy ével, hanem a személyemet Isten előtt látva, az én szolgálatomat, ahogy énekeltük is, hogy mi az, amit én beleteszek, és mindenki hasonlóképpen gondolkodva, nem hogy egy közösség, vagy valamilyen grémium számomra mit tehet, most elsősorban ez a kérdés. Aztán a másik gondolatsor az, hogy Péter is ebben a tanításában arról beszél, hogy hogyan viselkedjünk másokkal szemben. Tehát nem a mi saját érzékenységünkre fókuszál, hogy mennyi bajom van, és főleg a másik testvérrel, hanem hogy én mit tudok tenni a másikkal szemben. Azt akarja mondani, hogy nem magunkkal foglalkozunk, hanem a másikkal, és nem is akárhogyan. És azt is megállapítottam, de lehet, hogy csak az én értékítéletem, hogy ez egy olyan lista, hogy azt lehetne mondani, hogy egy kis lépcsővel kezdődik. De lehet, hogy ez a kis lépcső sokunknak magas, mert nekem is egy kicsit magas. De minél tovább megyünk ebben a felsorolásban, annál feljebb kell lépni, annál nehezebb följebb lépni, annál nehezebb ott megmaradni. Mik ezek a lépcsők? Ugye, itt a kis vázlaton is benne vannak. Egyet érteni valakivel, együtt érezni valakivel, valakit testvérként szeretni, könyörületesnek vagy irgalmasnak lenni, amire talán abszolút nem érdemes a másik. A ötödik pedig az alázatosság, amivel igazából nem vagyunk barátságban. És akkor nézzük ezeket a tulajdonságokat, és tényleg csak olyan felsorolást szintén szeretném mondani, aki nem jegyzett el annak, meg főleg valami jó lenne, hogyha megragadna benne, mert talán, ahogy szokták mondani, nulláról egyre sokkal nehezebb lépni, mint egyről ötre. Itt ráadásul öt ilyen tulajdonság van, de lehet, hogy nem is az a cél, hogy egyszerre mind az ötöt meglépjük, de az biztos el tudjuk mondani magunkról, hogy melyikben vagyunk talán a legrászorultabbak. Nagyon érdekes ez az első szó, ez az egyetértők. A Károli, illetve a görög szótár, Péter egy pár szót szóltam is erről, hogy hogy van az, hogy az a szó, hogy egyetértő, az egyik jelentése ennek a görög szónak, a másik pedig az, hogy egyértelmű. Tehát a magyarban azért egész más, hogy megértek valakit, és más az, hogy én egyértelműen viselkedek és beszélgetek valakivel. Szükség van rá? Én azt gondolom, hogy nagyon. Péter abban segítette ezt a Isten tiszteletet, hogy azt mondta nekem, hogy lehet, hogy azért mondta ezt Péter, mert mind a kettőre szükség van. Azért van sokszor több jelentés egy igének, mert nem biztos, hogy el kell találnunk azt az egyetlen egy szót, ami biztos lefedi, ráveszül ezt meg kéne kérdezni Pétertől, ami majd csak odaát lesz. És lehet, hogy nem ez a kérdés, hogy melyik a legtökéletesebb szó erre, hanem talán az, hogy ami jelentése van, abban tud-e hozzám szólni az Isten. És nyilván azt gondolom én, ahogy ezt először így magammal gondolkodtam, hogy ez az együttértés, ez nem arra vonatkozik, hogy az ember úgy álljon hozzá, hogy bármit mond egy testvér, bármit mond valaki, hát akkor ezt hallottuk, hogy egyet kell érteni, hát akkor most elkezdünk bólogatni. Én azt gondolom, hogy ebbe a megértésbe, ebbe be kell fektetni. A fő kérdés az, hogy a másik hogyan gondolkodik. Nem tudom, hogy ismerik-e a testvérek azt a problémát, amit én magammal olyan sokszor találkozom, hogy valaki mond valamit, azonnal van egy reflekció, beteszem egy kis katujába, és már meg se hallom a második mondatot, mert alig várom, hogy abba hagyja, hogy én már tudjak reagálni az én általam felvetett elgondolásra. És milyen jó lenne, hogyha meghallgatnám a másikat, hogy mire gondol. Nem azért, mert biztos igaza van, megadni neki az esélyt. Megadni neki az esélyt, hogy megértsem. És úgy gondolom, hogy ez idő és ráfordítás kell. A mai világban talán ez a legkevesebb, és ezért nem tudjuk sokszor talán megérteni a gyerekeinket. A mai tínédzser gyerekeiknek a szülei talán ebben jobban otthon vannak, hogy milyen nehéz az, hogy kiszedjünk a gyerekekből valamit, és sokszor nekünk felnőtteknek meghallgatni, ráhallgatni. Hogy egyáltalán mit gondol az a gyerek, főleg amikor félszavakból akarja a gondolatát továbbadni nekünk. És a másik pedig, hogy érdemesnek tartom-e ezt a kérdést, fölírtam saját magamnak, de hát, hogyha másnak is jó. Hogy érdemesnek tartom-e ezt a befektetést a másikkal szemben, hogy meg akarom érteni. Hogy együtt értő tudjak vele lenni. És azért azt is tudomásul kell vennünk, ezt azért érzékelem én magam is, hogy nyilvánvalóan, aki számunkra nem szimpatikusak, az sokkal nehezebb ráfordítani az időt, és megpróbálni megérteni is. És úgy gondolom, én egy alapelvet írtam föl magamnak, hogy megpróbálni a másikat megérteni. Legalább idáig jussak el, hogy ez a készség ott legyen az én szívemben. És azt a másikat, hogy ne csak magunkat próbáljuk megérteni. Az együttérzők, az talán már nagyon közel van hozzánk, és gondolom, hogy mindenki ismeri az empátiának a fogalmát, hogy belehelyezkedni valakinek a világába. Valahol odaülni abba a székbe, ahol ő ül. Persze nyilvánvalóan, amikor egymással beszélünk, mi kívülről sokszor több dolgot jobban látunk. De azért nagyon jó, hogyha vesszük a fáradtságot, és ezt megtesszük, hogy együttérzők vagyunk. Éppen minap olvastuk a lózunk igét Ágival, nem is tudom melyik nap volt, a Róma 12:15, és ott két ilyen pólust említ Pál apostol, hogy azt mondja, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Helyezkedjetek bele az örömbe lévő emberek életébe, és a sírókkal, amikor lehet, hogy egyikbe sem vagy benne. Nem is tudom, hogy melyik a nehezebb. És úgy gondolom, hogy talán egyformán nehéz mind a kettő, mert ha én el vagyok keseredve és a másik örül, akkor azt mondom neki, hogy hagyd testvér, én nagyon nagy bajba vagyok. Az ige nem azt mondja, hogy értsd meg magadat, hanem arra akar buzdítani bennünket, ahogy az Úr Jézus is élt, amikor azt mondta, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon és adja életét váltságul sokakért. Tehát ez az alapelv, ő ezért jött, ő mindig kiderült, hogy valahol ebből az aspektusból nézi az ő földi életét. Éhes volt, szomjas volt, leült a kútnál, kért vizet, de mindig valami más motiválta őt, amit ő mondott, vagy amit tett. Mert ez, amit az atya, amit az ő életére rábízott. És úgy gondolom, hogy nem nehéz azt belátnunk, és mindenkinek van egy története, hogy mit jelentett az, amikor bennünket valaki megértett. Milyen volt az, amikor valaki együtt érzett velünk, és nem az a kérdés, hogy az az érzésvilág, amiben belehelyezkedünk, az a másik, az tehet róla-e vagy nem, idézőjelben Isten adta, vagy saját magának szerezte, az ige nem erről beszél, hogy vizsgálja meg, na lám, hát ezért jutottál ide, és megmagyarázzuk neki. Azzal mire nem? Lehet, hogy egy időpontban érdemes ezt elmondani, és ezt megbeszélni. Én szoktam mondani, amikor a gyerekek kicsik voltak, hogy pont akkor nem szabad nagyon csapni a gyereket, amikor elesett, mert akkor úgyis fáj neki. Hát akkor azt kell mondani neki, hogy jaj, hát hol fáj, egy puszi oda, és akkor rendben van. De sokszor azt szokták mondani a szülők, hogy hát ha ezt csinálod, akkor úgy elverjed. Hát szóval én azt gondolom, hogy ez a megjobbítási szándék mellett, mintha az ige arról beszélne, hogy sokszor többet mond az, ahogy hozzáállunk valakihez, mint amit mondunk. És úgy gondolom, hogy ezt is átéljük több ízben. Aztán úgy gondolom, hogy ez az ige arról beszél számunkra, hogy tudjunk egy kicsit a másoknak a támogatására lenni abban, főleg, hogyha sírni kell a sírókkal. Mert az örülni az örökkel, az talán nem támogatás, az valami örömnek a kifejezése, de amikor valaki szomorúságban van, az nagy dolog, hogyha így gondolkodik. A harmadik a testvér szeretők, amiről igazából nem sokat szeretnék beszélni, de engem megdöbbentett Csia Lajos bácsi, Ági nagypapájának a fordítása, azt írja, a testvéreket kedvelő. Hogy ha mondom magamba? Hát itten az Úr Jézus beszél arról, hogy szeressük még az ellenségeinket, de kedvelni kit kell? Kit lehet kedvelni? Mi az alapja annak, hogy én kedvelek valakit? Hát valahogy nem biztos, hogy az az oka, mert olyan frappánsan viselkedik, meg olyan, hogy így mondjam, szeretetteljes velem szembe. És úgy gondolom, ha ezt a Péter mondja, és az Úr Jézus is említi ezt a szeretet parancsában, a János 13.34-ben, valahogy más aspektusból kell megnézni azt, hogy én testvérszerető vagy testvérkedvelő legyek. Egyrészt én úgy gondolom, hogy arra kell nézni, hogy a másikban ki lakik, és hogyha benne az Úr Jézus Krisztus lakik, mint én bennem, akkor már idézőjelben nincs akadálya, esetleg fékek vannak a másik életében, hogy talán tudjam úgy szeretni, ahogy kell, vagy ahogy lehetne. De az Úr Jézus azt mondja, ő új parancsolatot adok néktek, hogy szeressétek egymást, meg is mondja, hogy hogyan, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És Pálegyi Feri bácsitól hallottam ezt a gondolatot, ott a gyógyítással kapcsolatban mondta, hogy hát mi ez, hogy az Úr Jézus azt mondja a sorvad kezének, hogy emeld fel a karodat. Hát miért mond olyat, amit nem tud? Mert azt mondja, Isten és Jézus Krisztus csak olyanra mondja, hogy tegyél meg valamit, hogyha ő azt segíti, támogatja, és ő biztosít arról, hogy te megteheted. Tehát amikor úgy néz ki, hogy lehetetlen egy testvért szeretni, akkor bátran kezdjük el, mert van, aki ebben támogat bennünket. És utána még van egy olyan gondolatom, ami bennem újra és újra feltámad, hogy nem nyugodhatok meg abban, ha testvéreket tudatosan mellőzök, vagy nem szeretünk ilyen vagy olyan okokkal. A kereszténység ebből a szempontból is kizárólagos, hogy nem ad felmentést. Nem ad felmentést arról azzal kapcsolatban, hogy a másiknak a személyére azt tudjam mondani, hogy nem szeretem. És egy példát hadd mondjak, megpróbálom úgy elmondani, hogy ne bántsam meg az illetőt, illetve itt se keverjek nagy vihart, mert ugyanis választás lesz, hogy októberben lesz más választás is, hogy egy testvér azt mondta, hogy egy volt miniszterelnökért imádkozom, mert ő nagyon nem szerette, és mondta a testvérnek, két napig tudtam imádkozni, érte, de annyira nem szeretem, hogy nem tudok érte imádkozni. És akkor abba egyeztünk meg többféli beszélgetésen is, hogy nem beszélgetünk erről, de nem adunk felmentést az alól, kedves testvér, hogy bárkit ezen a földön tudatosan elfogadnánk azt, hogy nem fogjuk szeretni. Ha Isten így gondolkodna rólunk, ha tudnánk, vagy tudjuk is sokszor, hogy milyen bűn van bennünk, és milyen bűnökből szabadított meg, ő milyen alapon szeretett bennünket? Mi volt az indoka? Olyan szimpatikusak voltunk, olyan igyekvőek voltunk, amikor az ige azt mondja, hogy nincs, aki keresse az Istent. Nincs egyetlen egy sem. Mindenki elfordult. Ilyenek vagyunk mi. Akkor milyen alapon vonom meg a szeretetet bármelyik testvéremtől? És a másik pedig az, amit itt látok ebben az igében, az Úr Jézus szavaiban, és úgy gondolom Péter szavaiban is, hogy nem köti feltételekhez, hogy én miért szeressem a másikat. Illetve a miért egyetlen oka az, hogy az Úr Jézus Krisztus parancsa, és ráadásul úgy mondja, mint az egyetlen parancsot az ő tevékenysége, tanítása során, ezt az új parancsot adta nekünk. Tehát ez egy nagyon nehéz lecke, és következik a negyedik, a könyörületesek vagy irgalmasok, és a görög szó magyarázatban ez benne van, hogy mind a két szóra vonatkozik. Valami olyan jónak a megtétele a másik életében, amit nem érdemel meg. Benne van a szánalom, megindulni valakinek a nyomorúságán, és nem mérlegelve itt sem azt, hogy miért jutott bele. Valakivel valami jót tenni, ha nem érdemli meg. És érdekes, hogy én úgy gondolom, hogy azért fontos tulajdonság ez, amit nekünk újra és újra szem előtt kell tartani, mert amikor Isten bemutatkozik Izraelnek, és megmondja, hogy ő kicsoda, Mózesen keresztül, akkor ezt a tulajdonságát is felsorolja Isten, és nagyon sok igét fölhozhatnánk erre, de én a 2 Mózes 34-et és az 5.-6. verset hadd olvassam föl a testvéreknek, mindenki jól ismeri. 34:5-6. Ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, mármint Mózes mellé, és kimondta az Úr nevét. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki. Tehát ez az ő neve. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Tehát ez az Istennek a nevében benne van. A könyörületesség, az irgalmasság. Akkor vajon nekünk nem kell-e ilyen módon hozzáállni a testvéreinkhez, és bárkihez, akihez oda visz az élet bennünket. És úgy gondolom, hogy ezt talán éppen Schwab Zolitól hallottam, ami nagyon megfogta a szívemet, talán egy ige hirdetésen is volt, hogyha az Úr Jézus megjelenne itt a gyülekezetben, és hátul leülne a utolsó padba, akkor valami ilyesmit vetett föl, hogy lehet, hogy az lenne a fő kérdése, hogy hogyan bántok a nyomorulttal. Mi van azzal az emberrel, aki nem a ti komfortzónátokban van? Mert azt láttuk, hogy az Úr Jézus, mintha csak ezeket az emberek felé indított volna tudatos utat. Nem emlékszünk rá, hogy ő az írástudóknak a kegyeit, vagy a társaságát olyan mértékben kereste volna, mint a nyomorultakét, a betegekét, a vámszedőkét, és sorolhatnánk. És ugye ezt kapta szemrehányásként is, hogy hát nem tudja, hogy bűnös emberrel beszél? Hát hogy ne tudta volna? És kiderült, hogy azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. És hogy vajon nekünk, Isten gyermekeinek, ez a nyomorúság, ami körülvesz bennünket, és most elsősorban inkább lelkire gondolok, de a fizikait is, hogyha meg tudjuk oldani, könyörületre indul a szívünk, olyanok vagyunk-e, mint az Isten, abból a szempontból, amit ő mond, hogy legyünk olyanok, mint az Isten. Ugye ne kelljen azt mondani, hogy legyetek szentek, mint ő szent, de hogyha őt követni kell egy dologban, akkor minden olyan dologban, amire ő rá jellemző, nekünk is követni kell. És 5. az alázatosság, talán azt gondolom, hogy a legnehezebb, hogy megengedni magunknak azt, harag és neheztelés nélkül, hogy mások akarva, akaratlanul megbántják a lelkünket. Aki erre azt mondja, hogy ez nem tétel, az valószínűleg nem ismeri saját magát. És azt veszem észre, hogy ahogy elhagyom a 60-at most már egy pár éve, ez nagyon szomorúan veszem tudomásul, hogy egyre érzékenyebb vagyok. Érzékenyebb vagyok, megbántódok, és megsértődök. És mi ennek az oka? Mi ennek az oka? Mert tartom magamat valakinek. Én már 50 éve megtértem, most ezt ne vegyék a testvérek komolyan indoknak, de ez így van. De ez nem indok. Ez nem elvárás. Miért? Mert gőgös vagyok, önző vagyok. Magam vagyok a fontos, és nem a másik. És úgy gondolom, hogy ha végig gondoljuk az életünket, tele vagyunk ezzel a problémával, hogy azért nem tudunk alázatosak lenni, mert mi fontosabbak vagyunk, mint a másik. Érdekes, hogy a nagy parancsolat után, ugye már az Ószövetségben is elhangzik, amit az Úr Jézus megerősít, hogy kell szeretni az Istent, és mi a második parancsolat? Hogy szeretné a fele barátunkat, hogyan? Ahogy magunkat. Hát ezzel ugye nagyjából rendben is volnánk. De ugye itt most arról van szó, hogy nem magunkat szeressük, hanem úgy szeressük a másikat, ahogy magunkat szeretjük. Ez gyárilag bennünk van. Ezt nem kell tanulni senkinek. Nem kell tanítani senkinek. És hát sajnos szomorúan veszem tudomásul, hogy nekem ez a lépcsőfok nagyon magas, és ezt nagyon szeretném jobban csinálni. És olyan gondolatot is fölírtam magamnak, és ezen lemértem magamat, és úgy gondolom, hogy igaz lehet. Hogy a kapcsolataink minősége egyenes arányban vannak az alázatosságunk mértékével. És a másik oldalról pedig minél gyengébbek vagyunk az alázatosságban, minél jobbak vagyunk alázatosságban, annál jobbak a kapcsolataink is. És minél rosszabbak a kapcsolataink, kiderül, hogy annál gyengébbek vagyunk az alázatosság területén. Én csak egyetlen egy igét szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban, a Filippi 2:3-at, és itt megint szeretném Pálhegyi Feri bácsi testvéremet és öreg barátomat idézni, aki ezt következőképpen fordította le nekünk, és valahol egyet tudok vele érteni. Filippi 2:3, hát ez egy nagyon nehéz tananyag. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartjátok egymást magatoknál. És ő föltette a kérdést, hogy ha van egy nyilvánvaló bűn valakinek az életében, akkor hogy tudom én őt ezzel a szóval különnek tartani? És ő ezt átfordította egy másik szóra, amit el tudok fogadni ilyen helyzetben, a fontosabb. Ki a fontosabb? Egy adott helyzetben. És csak akkor tudok alázatos lenni, hogyha ezt a helyzetet én föl tudom ismerni. Hát nem elég csak fölismerni, hanem ezzel együtt kell érteni, és együtt is kell, hogy így mondjam, működni. Ezt olvastam már olvastuk a kevésséggel kapcsolatos igét a 5. részben, itt a 1 Péter 5-ben. De én most nem ezt az igét szeretném olvasni, hanem a Jakab 4:6-ot, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig a kegyelmét adja. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan intés, amit jó, hogyha a szívünkre veszünk, hogy Isten országában ez egy olyan fogalom és egy olyan magyarázat, ami örökérvényű, egy axióma, ami törvényszerűen be fog következni a mi életünkbe és kapcsolatainkban, illetve hát itt ebben a dologban Istennel való kapcsolatunkban. És miután mondtam, hogy most tudtam, hogy vezetőségválasztás lesz, így ezzel az igékkel összhangban szeretném felolvasni 2 igét, amivel kapcsolatban bátorítanám a testvéreket, hogy idézőjelben így nyilatkozzanak, így szavazzanak. Az 1 Korintus 1.8 azt mondja, hogy az ismeret felfúlalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. A másik az 1 Tesszalonika 5.11. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. És úgy gondolom, hogy holnaptól ezt újra lehet tenni, talán egy új, lehet új környezetben, de erősítse meg az Úr a kapcsolatainkat itt a gyülekezetben, családjainkban, szeretteink körében, és Isten kezdje rajtunk azt a munkáját, amit ebből az igéből tanultunk. Isten áldja meg az igét közöttünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük néked, nagyon édes Atyánk, hogy te, neked gondod volt a te teremtményeidre a bűnbeesés után is, és te mindent megtettél azért, hogy megérthessük azt, hogy mi a te gondolatod az Ószövetségben, mi a te gondolatod az Újszövetségben, mi a te gondolatod a mi megmentésünkkel kapcsolatban. Köszönjük, hogy ezt ismerhetjük, elfogadhattuk, és köszönjük azt, hogy te ebben az ismeretet túlmenően ehhez az ismerethez szeretnél ragasztani a mi életünkben életgyakorlatot is, hogy ne csak a fejünkben, hanem a szívünkben, lábunkban, kezünkben, nyelvünkben nyilvánvalóvá legyen mindaz, amit tanultunk tőled, a te igédből, és az Úr Jézus Krisztusnak az egész életéből. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg ezt a gyülekezetet, te áld meg ezt a mai közgyűlést, hogy hadd legyen az a te akaratod szerint való, és így kérek, hogy mindegyikünk életébe ezeket a tulajdonságokat, ezeket a lehetőségeket, hogy tudjuk maximálisan kihasználni, úgy, hogy kérjük a te segítségedet, mert csak úgy tudjuk megtenni ezt, és az Úr Jézus Krisztus jelenlétét a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, a te igédet, bátorításodat, az Úr Jézus Krisztus drága nevében. Amen.